hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah Sisivel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett $1 milliárd felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma, több mint 50 000 műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 000 tárgy látható. Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az amerikai elnök ultimátumot intézett Nigériához, azonnal állítsák le a keresztények elleni erőszakot, különben az Egyesült Államok minden segélyt megvon az afrikai országtól, sőt akár katonai beavatkozásra is sor kerülhet. Ha a nigériai kormány továbbra is megengedi a keresztények megölését, az USA azonnal leállít tehát minden segélyt és támogatást Nigéria felé, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy akár jöhet a katonai beavatkozás is. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Siketek és nagyot hallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi, fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét, most újra helyzet van, fűzte hozzá. Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei, közölt az Agrárminisztérium. A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra a tavaszi telepítések elé hozták, és nyílik egy új őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állítatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben a saját szőlőjük terméséből. A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az új bor mennyiségét megadni. Továbbá a muskotály elnevezés használható a traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé teszik, majd 2026-tól digitalizálják. Egyeztetés szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére. Erre a hazai gazdasági stabilitás és a növekedés érdekében van szükség, közölték az MT-vel. Széchenyi István pozsonyi emléktáblájának megkoszorúzásával, az Akadémia megújult székházában nyíló kiállítással, nemzetközi konferenciával és országszerte előadásokkal emlékeznek a következő napokban a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára. 200 éve 1825. november 3-án ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlésben Széchenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Enyedi Ildikó új filmje a Csendes Barát díjat nyert a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást a Silver Spike Award-dal ezüst tüske díjjal ismerték el. Végül az időjárásról. A folytatásban már borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, északkeleten akár nagyobb mennyiségben is, a legtöbb helyen megélénkül, néhol felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 13-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Ismerős az önöknek, amikor reggel csörög az ébresztő, de legszívesebben csak visszaaludnának? Amikor a kávé sem segít, a munkahelyi feladatok pedig már nem kihívást, hanem inkább terhet jelentenek? Arról beszélünk, ami ma már népbetegség, a kiégésről, azaz a burnout szindrómáról. Ez az állapot nem csak a lelkünket, hanem a fizikai egészségünket is felemészti. Hogyan éget ki vajon a túl sok megfelelési kényszer, a határok hiánya, vagy éppen az érzelmi túlterheltség? És ami a legfontosabb, van-e kiút a teljes kimerültségből? Van-e mód arra, hogy újra megtaláljuk azt a tüzet, ami a hivatásunk kezdetén még bennünk égett? Bercsegi Beáta nővért, a 8 Boldogság Közösség egyik tagját hallják.
Az a fókusz, amit én most hozok, az ilyen nagyon emberi lesz, éppen azért, hogy ezeket az alaplépéseinket, hogy fokról fokra a szabadságunkban, az örömünkben, meg a szeretetünkben növekedjünk, azokat meg tudjuk lépni, ezeket a lépéseket. Hát ehhez egy eszköztár talán, amit én most hozni tudok. A címe az előadásomnak, hogy legyen a tűzből élet, ez azért is adtam ezt, mert ugye a kiégés az, hát égés, és a tűzből ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz azért egy, tehát lehet élet, mert a fűtés is ugye tűz, meg akkor ételt főzünk, ahhoz is tüzet használunk, de ha elszabadul, akkor az katasztrófa. Mi a kiégés? Mit értünk alatt? Tehát ennek van egy jó körülhatárolt definíciója. A kiégés egy olyan fáradtsági szint, amit nem lehet egy hétvégés pihenéssel, vagy egy hetes pihenéssel, vagy egy kéthetes pihenéssel regenerálni. Ezt azért is mondom így sorba, hogy mindenki eldöntheti, hogy az előző évben egy hétvégét pihent, egy hetet pihent, vagy két hetet. Tehát, hogyha egyiket se, akkor például mindjárt egy jó ilyen alarm, egy jó jelzőrendszer, hogy hú, akkor hogy állok én a pihenés és energiavesztés, energiavisszaszerzés állapotával. Tehát egy mély fáradtság, ami magával az alvással, meg szabadidővel közvetlenül nem tud regenerálódni, kimerültség, amit nem lehet, amit mondtam, és csupán kipihenni. Ez azt is jelenti, hogy praktikusan, hogy garantáltan életmódot kell váltani. Hogy aztán milyen pontokon, az egy másik kérdés, vagy viszonyulásunkban meg kell változtatni a viszonyulásunkat. Az is fontos tudni, hogy az érintettek, akik ebben a spirálba beleszaladtak, és ebben a spirálban, hát mint egy örvénybe belekerültek a kiégés örvényébe, ők önmagukat nem fogják tudni kirántani. Tehát ez az életmódváltás, vagy a viszonyulásváltás az életünkhöz, az nem vagyunk eleget magunknak. És ezt is, ugye ott van az a négy barát a bénával, akik megfogják és elcipelik oda, ahol az élet van Jézushoz. És ezt is nyugodtan elismerhetjük, hogy ha nekünk egy olyan fáradt állapotunk van, ami ismétlődik, ami nem, amit azt érezzük, például ez egy jó kis jel, hogy na végül is elmentünk szabadságra. Jó? Tehát elmentünk szabadságra tényleg két hétre, és utána gyomorgörcsel, félelmekkel, szorongással kezdjük az első szolgálati vagy munkanapunkat, akkor szeretném mondani, hogy nem pihentük ki magunkat. Pihentünk, elmentünk, csak ki nem pihentünk. És az az érdekes, hogy amikor pihenünk, akkor azt várnánk, hogy ez így jön föl, és azt érezzük, hogy nem jön föl, hanem két hét után kevesebb van. És ez nagyon megrázó élmény. Erre mondom azt, hogy amikor két hét pihenés után kevesebb van, mint érzetre, tehát lehet, hogy valamennyit töltöttünk már rá, de érzetre kevesebb van, mint előtte, akkor az azt jelenti, hogy nincs elég muníciónk. Ilyen praktikusan azt is mondhatnám, hogy a benzintartályba töltöttünk 2 liter benzint, csak az ugyanúgy 5 kilométerre elég, vagy tehát nem elég a következő hétre, vagy nem elég a következő egy hónapra, vagy nem elég a következő egy évre. Tehát pont arra volt elég, hogy összepakoljuk a koffert, és hazamenjünk vele. Arra elég volt. De a következő lépésre már nem. Jó, tehát a kifáradást így értelmezhetjük. Ilyenkor szoktuk felmenteni magunkat, de mindjárt oda megyünk, hogy de hát ilyen az élet, nem? Hát ilyen az élet. Mit foglalkozzunk az energiaszintünkkel? Mindenki fáradt. Bemutatom nagyon röviden a 3 fázisát a kiégésnek. Ezt lehetne még árnyalni, meg még pontosítani, de akkor tényleg itt ülnénk még estig, szóval most nem ez a cél, hogy ebbe nagyon belemenjünk az örvényünkbe, hanem csak kicsit megyünk bele. Tehát 3 fázisa, ezt Bergner írta le, akinek van egy nagyon jó és nagyon tudományos könyve a kiégésről. Tehát van egy aktív fázis, aztán egy visszavonuló és egy a belső üresség fázis, és akkor nézzük meg egyesével, hogy melyik mit jelent, mit érthetünk alatta. Az aktív fázis. Magas fordulatszám. Magas fordulatszámon pörgünk, forgunk, csináljuk a dolgunkat, bedobjuk magunkat 1000-rel. És az erős aktivitásban az energiavesztésünk, amikor történik, ez egyáltalán nem tudatos. Tehát úgy gondoljuk, és főleg így életközépig, ezt úgy tudjuk is gondolni, vagy hogy elhitetni magunkkal, hogy sose lesz vége. Van elég, tudom, beleteszem magam. De nem tudatosítjuk azt, hogy amit beleteszem magam, az energiával jár, egész egyszerűen. Tehát itt egy ilyen erős aktivitás van, és nem tudatosítjuk, hogy az, amit teszünk, az mivel jár. Senkit nem akarok lebeszélni az aktív életről, tehát nem az a kérdés, hogy aktívan éljünk, vagy ne éljünk aktívan, hanem az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mit csinálunk, amikor nagyon aktívak vagyunk. Tehát reflektálunk-e magunkra, vagy ahogy Ödön, amikor megbetegedett, leült egy székre, szembe vele a másik szék, és elkezdett beszélgetni. Tehát én ezt értem alatta, hogy tudom-e, hogy mit csinálok. Vagy úgy sodor az élet, víz, és tehát már nincsen semmi hatásom a történésekre, elvileg én mondom, hogy igen, meg nem, de igazából a belső átélésem az egy ilyen sodródás, szinte elmosnak a dolgok. És ez az, ami a belső elégedettség nem, tehát nincs meg. Nem érezzük feltétlenül ezt a beteljesedett életet. Most a beteljesedett élet alatt azt értem, hogy rendben van a dolog úgy, ahogy van. Tehát ezért itt a mondatok, amiket így hallhatunk magunkból, hogy elégedett vagy? Igen, de. Ez az igen, de. Jól sikerült a hittanórád? Igen, de holnap 3 lesz. Jó volt a... Igen, de. Tehát azt még tudjuk, hogy képesek vagyunk megtenni azt, ami a dolgunk. Igen, de. És egyébként ez is egy ilyen mentális nevelés akár, hogy amikor magunkat rajta kapjuk ezen az igen, de stíluson, viszonyuláson, akkor hogyan tudjuk ezt a... Mert ugye ez egy viszonyulás, és ez nem csak egy mondat, hanem a mondataink mögött viszonyulások is vannak. Az igen, de az egy elégedetlen, nem elég jó. Nem elég jó ez az élet, vagy ez a helyzet, vagy ez a munka, vagy ez a, amit éppen teszek számomra. És ezt, hogyha van egy ilyen mondatunk, amit így megfogunk, akkor ezzel is lehet pár beszédet folytatni, hogy mi ez az igen, de. Nekem egyébként pont 2 hete történt, hogy valaki így rákérdezett, hogy ugye milyen jó helyen vagytok, Örök Imádás templom, és mondom, igen, de. És annyira szíven ütött, amikor ezt én magamon hallottam, hogy igen, de. És mondja, igen, de, és mi van? De szerencsére olyan valaki volt ott szembe, aki hallotta, hogy én mit mondok. És akkor rájöttem, hogy igen, de én most folyamatosan misszióban vagyok egy éve. Igen, jó helyen van a szolgálati helyünk, de én nem vagyok otthon. De ez jelentette. Ezzel nyilván mérlegelnem kellett, hogy ha ez nekem igen, de akkor ehhez most hogy viszonyulok? Azt mondom, hogy igen, ez az időszak erről szól. Igen, egy misszióval kevesebbet vállalok, vagy nem tudom. Tehát, hogy pár beszédbe kezdünk az igen, de mondatainkkal. A másik ez a pihentél, ugyan már. Ugyan már? Vannak ilyen különböző szintjeik, vannak ennek az ugyan már, ugyan már? Hát nekem, hát csinálom, ne viccelhet. Ki pihen itt az esperesi kerületben? Senki nem pihen, hát ugyan már, nehogy már. Pont én legyek, aki most elkezd pihenni, hát milyen ciki lenne, vagy a hittanárok közül, vagy ugyan már. Tehát van egy ilyen kicsit ilyen arrogáns ugyan márunk, aztán ez az ugyan már, ez úgy lehet, így csökkenhet, így energia szintünk, és akkor ugyan már? Hát viccel, akinek jut az eszébe. Vagy azt is mondhatom, hogy nem pihentem. És akkor ez a mondat megint azt jelenti, hogy mert kéne szerinted. Vagy. Igen, utoljára 2 hete pihentem. Az jó volt. Az volt egy napom, és akkor nem tudom, elmentem kirándulni. Tehát ez is egy viszonyulás, hogy mert ebből a szakaszból, ebből az aktív szakaszból, amikor nem érezzük, hogy bármi kockára lenne téve, hiszen minden megy. Hiszen minden működik, csak egyszerűen beleléphetünk olyan mechanizmusokba, és fenntarthatunk, és gerjeszthetünk olyan mechanizmusokat, ami, amit mondtam, hogy ez örvénynek tekinthető, amivel elindultunk már lefelé. És hogyha időben fekszünk rá, akkor tudunk könnyebben korrigálni. Mélyről nehezebb korrigálni, mint a felszínről. Nem vagyok egy örvényszakértő, tehát ezt most inkább egy ilyen lelki oldalról mondom, tehát lehet, hogy fizikailag nem pont ez a... De lelkileg azt hiszem, hogy értjük. Második szakasz, ez a visszavonulásnak a szakasza, a visszavonuló fázis. Először észrevétlenül, majd láthatóan csökken a teljesítmény. Ez az a pont, amikor végre meghúzzuk a határokat, úgymond. Tehát ez így mondjuk, hogy na, hát azért velem se lehet mindent megcsinálni, nem? Tehát azért itt vannak a határok, azért vannak. Viszont az az izgalmas itt, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk ezekhez a határainkhoz. Ezen tetten érhető, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk. És sok esetben ugye ez a velem nem lehet mindent megcsinálni dolog. Ez a mondat, tehát a többiek olyanok, a rendszer olyan, mindenki más, a boltos, a szomszédnéni, és így fokozhatnánk, hogy ki mindenki. Tehát feszülten reagálunk, tehát a saját korlátainkhoz, saját határainkhoz, saját emberségünkhöz való viszonyunk, az így befeszül, és Jézus emberként mondott igent az Isten akaratára, az Atya akaratára. Jó, tehát Jézus emberként mondott igent az Atya akaratára. Vállalta az emberséget, emberré lett értünk, ilyen emberi testben, emberi korlátokkal, az időhöz, a fizikai valósághoz érkezett meg, és ebben az emberségben mondott igent. Vagyis tanulhatjuk tőle, hogy a határainkkal, a korlátainkkal hát megbarátkozhatunk, része a történetnek. Nekem a nagyon kellemetlen múlt heti határtalálkozásom az az volt, mikor itt jelenlévő Attila atyával megbeszéltük, hogy én holnap megyek hozzájuk, és realizáltam, hogy én másra számítottam, egy másik meghívásra. Azt hittem, hogy hitoktatókkal találkozom, és kiderült, hogy gyerekekkel. Ezt egyébként én értettem félre, és mondtam, hogy hú, én valamit megígértem, de nem tudok ezután, a konferencia után 6 osztállyal eltölteni. És nagyon kemény találkozás volt, mert ugyanis ezt már mi 2 éve próbálunk találkozni egymással, és mondtam, hogy ez nem igaz. Csak 2 verzió volt, nagyon jól éreztem a gyomrom tájékán a feszültséget, hogy totál befeszülök, hogy én ezt nem fogom tudni. A hitoktatókkal tudtam volna, mert az egy másik típusú figyelem, amire fel tudtam készülni, illetve készültem is. Ezt viszont nem. És akkor éreztem, hogy jó, ez itt rendesen befeszült. Magamban való csalódottság, igen, mondtam. Azzal való találkozás, hogy hát nem igaz, hát most lelkipásztori napokon előadok, hát nem igaz, hogy nem tudom megcsinálni, hát stb. Tehát ennek a határa való találkozás megvan az életünkben. És hogy Jézus ezt az emberi határokat, amivel ő találkozott, amit megélt, azt nem agresszívan élte meg. Tehát nem lamentált, hogy ő most miért is nem ugorhat le a toronyból, meg miért nem fog csodát nem tehet a kövekkel, hanem döntött amellett, hogy emberként a határokkal együtt fogja leélni az életét. Jó, tehát a második, ez a visszavonuló fázisnak a tipikus mondatai, amik majd előkerülnek valószínű, na ezt azért már nem. Hogy lehet, hogy még ez is? Ne játszanak már velem. Miért ne felejthetném el, ez már egyébként a csökkenő energiaszint, miért ne felejthetném el, vagy mulaszthatnám el én is ezt vagy azt, hiszen én tényleg nagyon sok mindent csinálok. Miért ne felejthetném el? Most nehogy már fele annyit csinálnak emberek, azok is elfelejtik, én miért ne? Persze, hogy elfelejthetjük, de itt nem is ez a kérdés, hogy mit felejtünk el, meg én, meg mit nem, hanem hogy viszonyulunk ehhez. Tehát önigazoló mondatokkal, agresszióval, magunk felé, feszülten, idegesen. És akkor ebben a fázisban már nem csak a magunk felé jelenik meg, hanem mások felé is. És ugye nekünk ez egy nagyon kritikus dolog, hiszen a Jóisten szolgálatában vagyunk, és valahogyan őt képviseljük mindenhol. Tehát az, hogy egy megfelelő állapotban legyünk, egy megfelelő energiaszinten, az nem a saját wellness érzetemért van elsősorban, hanem abban a küldetésben, amiben beleálltam. Tehát, hogyha nagyon szép dolgokat mondok a Jóistenről a hittanórán, vagy a prédikációban, de mivel nem vagyok normális állapotban, feszült vagyok, és ahogy kifordultam a teremből, vagy a templomból, már nem lehet közelíteni hozzám, mert akkor az üzenet az nyilván nagyon ellentmondásos. Tehát amikor én így nagyon szívesen beszélek a kiégés prevencióról, akkor azért is teszem, mert azt gondolom, hogy a saját szolgálati utunkhoz, a hitelességhez, azt, amit képviselünk, ahhoz szükséges önmagunkat karbantartani. Felelősek vagyunk magunkért is, és magunk által, tehát ha magunkért felelősek vagyunk, akkor tudunk igazán felelősek lenni másokért. Jó, tehát a visszavonuló fázisban, mondom, elkezdi a határokat az ember, de nagyon rigid módon, nagyon ideges módon és kicsit sértődötten, vagy nagyon sértődötten így meghúzni a kiégésnek ebben a szakaszában. És persze egyre jobban megérkeznek azok a gondolatok is, hogy hát engem nem ért meg senki. És akkor ilyenkor van ez az olcsó spiritualitás, olcsó antropológia, mondjuk így, hogy de hát Jézust se értették meg. Igen, de Jézus nem azért nem értették meg, mert ő nem volt megfelelő állapotban, hanem a küldetését nem értették meg. Tehát ezek olyan panelek, amikkel nem kell szembenézni a saját felelősségünket. Tehát ez egy nagyon banánhéjas dolog, hogy ezeket a egyébként teológiai igazságokat, azokkal mi felmentjük magunkat, és azt mondjuk, hogy hát nekem nincs felelősségem. Hát. Vagy pedig azt mondjuk, hogy szembenézek magammal, szembenézek Jézus életvitelével, és ezzel együtt haladok az önátadásban. Nem elveszik, hanem magam adom oda. A harmadik fázis a belső üresség fázisa. Ez egy erős kimerültség, passzivitás, az életkedv elvesztése. Ez az a pont, ahol így könnyen elhangzik, hogy elegem van, szenvedek, hagyom mindenki békén, miért nem számíthatok végre én is. Tehát ezek azok a mondatok, amik már annyira kimerült állapotban vagyunk, hogy egyre jobban ez a bizonyos burok, ez így megteremtődik, vagy tehát magunk is hozzájárulunk ennek a megteremtéséhez. Elszigetelődünk. Tehát a szenvedésben, vagy a kiégésnek ebben a szakaszában egyre inkább elszigetelődünk. És hát nyilván ezek azok a pontok, amikor olyan feszültségoldó eszközöket kereshet az ember, ami közvetlenül hat, és elköteleződéssel nem jár. És ez bármi lehet tulajdonképpen, tehát közvetlenül hat, legyen negyed órán belül hason, és ne kelljen elköteleződni, ne legyek felelős azért, mert azt már nem bírom, az már túl sok. Tehát ebben az állapotban. Viszont mivel a belső üresség nagyon nagyra nőhet, itt elviselni ezt, az mondhatom azt is, hogy lehetetlen. Ezért nagyon nem mindegy, hogy amikor ez a lehetetlen állapotba kerül az ember, akkor tényleg megvan-e az az eszköztára, az a telefonszám, az a kapcsolati rendszer, az a szakmai segítő kör, akikhez fordul. Mert egyedül nem fog menni, de nagyon nem mindegy, hogy itt ezt az elviselhetetlenség állapotát, azt mivel oldja az ember. Mert utána annak lesznek meg a következményei. Tehát utána már azt kell majd kezelni, ami aztán akár életvezetésében, élethivatásában stimmel, elviszi onnan, szervileg, függőségeket okozhat, stb. Tehát akkor már nem elég úgymond a kiégésből fölépülni, hanem ezeket a feszültségoldó szerekkel kell először megküzdeni, hogy az egész energia visszatérjen. Ha viszont van egy eszköztár, akkor az ember tudja, hogy merre mehet, merre keressen segítséget. Kik a veszélyeztetettek? Hát jó hírem van, akik nagyon jól akarják csinálni, tehát szerintem így, akik itt vannak mindannyian, de most ez nem ilyen krimi akar lenni, csak aki nagyon jól akarja tenni az életet, és még többet bele akar tenni, és még jobban szeretné, annak könnyű elveszíteni, tehát nagyon meg kell lenni talpalva, hogy ne veszítse el a súlypontját. Aztán a szent szakmák. Ugye, hát ide tartoznak nem csak mi egyháziak, hanem orvosok, pedagógusok, szociális munkások, terapeuták, tehát mindenki, akinek a hivatása, hogy sokat adjon a másiknak, hogy beleadja magát, és hogy önmagát adja, tehát hogy nem egy eszközt nyújt oda, hogy ezzel csináljon valaki valamit, hanem maga az eszköz, maga a segítő, a személy. Tehát olyan szakmák, hivatások, akiknek a szerepe folytán ezek a humán interakciók, az emberi kapcsolódások középpontjában állnak, és a személyiségükkel dolgoznak, önmagukkal dolgoznak. És persze a Szentlélekkel együtt, de a Szentlélek ugye 24 órában ébren tud lenni, nálunk meg mindenki elmondhatja, hogy ki hány órá alvásra van szükség. Tehát, hogy ezt érzékeljük, hogy nem az a kérdés, hogy a Szentlélek adja az ő kegyelmét meg erejét, hanem az a kérdés, hogy ez a kis törékeny cserépedény, ez tud-e működni. Aztán van az idealizmus, és ez is hát kifejezetten így számunkra jelen van, hogyha túl idealizáljuk a saját küldetésünket, szakmánkat, és nem érzékeljük az emberi valóságot benne, és mindig a célvonalon állunk, és nézzük magunkat stopperrel, hogy onnan tartunk-e már ott, mint kis Szent Terész 24 éves korában, akkor ugye mindig lesz egy ilyen frusztráció, hogy hát még nem, és akkor mi van? Egy kicsit ott kell tartanunk, ahol vagyunk, és ahhoz kérni a kegyelmet, hogy onnan hogyan tovább. És persze a példaképek, azok meg vonzást gyakorolnak ránk. A vonzás az pedig lendületet, erőt ad. De nem az, hogyha magunkat mindig így leellenőrizzük abban az értelemben, hogy még mindig nem tartok ott, mert ez egy komoly frusztrációt eredményezhet. Tehát az úton lenni, úton lét tudománya, az nagyon sokat segít abban, hogyha ezekben a szent szakmákban vagyunk, ezekben az idealizmus, az ideák vezetnek bennünket, abban a lábunk azért a földön maradjon. És természetesen a különböző teljesítményorientált szervezetek dolgozói is, tehát akik akár lelkipásztori gondozásunkra vannak bízva, önálluk is ez a folyamatos teljesítmény kényszer, a folyamatos visszaszámlálás, hogy igen, teljesítettél, maradhatsz a munkahelyen, nem maradsz a munkahelyen. Tehát ezek nagyon nagy elvárástényezők, amik önmagukban energiát vonnak el, energiát igényelnek.
Kedves hallgatóink, Versegi Beáta nővért, a 8 Boldogság közösség tagját hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a Testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Hogyan lehet jó eszköz Isten számára életünk előremozdításában egy minket foggató nagybácsi, vagy egyes nagy fejtörést okozó döntéshelyzetek? Dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkész, veszteségektől nem mentes, kanyargós, de utólag hálára indító útról tesz tanúbizonyságot interjúnkban.
Amit az Úristen kezd el, ami az ő döntés, azt az ember nem tudja megbánni. Csak a saját döntéseinket tudjuk megbánni.
Vendégünk dr. Zsednai Józsefné, várpalotai evangélikus lelkész, aki azt írta le valahol és vallja magáról, hogy nagyon szeret Isten eszköze lenni, és nagyon szeretne folyamatosan így élni és szolgálni. Az első kérdésem az lenne felét, hogyha a családodra visszatekintesz és gyermekkorodra, mit tett téged azzá, aki ma vagy? Mi adott hozzá a te lelkészi hitvallásodhoz a régi családi közegedből, az eredeti családodban?
Az, aki én vagyok, ezt az Úristen formálta, és ami jó bennem, vagy amit magamban is szeretek, meg amit bennem szeretnek az emberek, az mind az Úristen ajándéka. Én ebben a történetben a mellékszereplő vagyok. Ilyen gondolatok között készültem erre a mai alkalomra is. Valóban meghatározom az a család, ahova én beleszülettem. Evangélikus édesapa és református édesanya. Negyedik gyermekeként. Imádkozó, bibliás, templomos, éneklő családba születtem bele. Nem volt kérdés az, hogy amikor már olyan korúak voltunk, akkor gyerekisten tiszteletre jártunk, aztán tovább is a konfirmáció, és így tovább. Felvillan bennem egy kép gyerekkoromból. Ritka volt az az alkalom, amikor a református édesanyám az evangélikus templomba elvitt engem, mert mindenki járt a saját templomában általában, és óvodás lehettem, talán egy téli alkalom volt, de hideg volt, és ilyen két ujjas kesztyű volt rajtam. És amikor eljött az Isten tisztelten az imádságnak az ideje, akkor olyan kétségbeesve néztem az édesanyámra, hogy én nem tudok imádkozni, mert két ujjas a kesztyű. Nem vette le a kesztyűt, csak a két ujjas kesztyűben imádságra formálta a kezemet, és akkor ez valahogy megmaradt, hogy nincs olyan, hogy nem tudsz imádkozni. Nem emlékszem nagyon olyan alkalmakra, amikor mi a családban együtt imádkoztunk. De azt tudom, hogy a szüleim leültek a Biblia mellé, inkább azt tudom, hogy külön-külön, és rendszeresen összegyűltek kis közösségben nálunk felnőtt emberek, és akkor becsukták az ajtót, és tudtam, hogy énekelnek, imádkoznak, Bibliát olvasnak, ígéről beszélnek. És tudtam, hogy ez nekik nagyon fontos.
Elmondanád, hogy édesanyád mivel foglalkozott mindeközben, és hogy mégis ugye ez a kor sem segített abban, hogy ne bezárkózva kelljen élni a hívő és vallásos életet?
Édesanyám pedagógus volt, és meg is járt ennek a kálváriáját. Ugye először hittanórákat tartott, aztán már úttörős pedagógus lett. Tanyos iskolákban tanított, 3 iskolában járt minden nap, és hát azért ezeket a gyerekeket néha-néha össze is gyűjtötte, és egy ilyen jól sikerült kirándulós nap után, amikor még együtt volt a csapat, kérték a gyerekek, hogy jaj, tanárnéni, énekeljünk már egy szép Jézus éneket. De hát az akkor már úttörő kirándulás volt. És édesanyám tudta, hogy milyen nincs, ez nem lehet. És aztán úgy belehasította, hogy belenézett a gyerekek szemébe, hogy hát én tanítottam nekik, hát most én mondjam, hogy nem lehet Jézus éneket énekelni. Nem fogom azt mondani a gyereknek, hogy ne dicsérje az Isten, ne énekeljen Jézusról. És tényleg így is lett, és aztán meg is kapta utána a fegyelmét, kényszerű áthelyezéssel, és ebből a nehéz környezetből, ahol gyalogolt sárban, hóban, gumicsizmával, fegyelmével került be a nagyközségi központi iskolába, ahol sokkal könnyebb körülmények között tudott dolgozni. Ez volt az Úristen válasza a fegyelmire. Aztán később is volt ilyen fegyelmi környezete, amikor 10 éves bátyámat temettük, a tanári szobába kitette a gyászjelentést. És ott volt, hogy evangélikus szertartás szerint zajlik a temetés, és ez is elég volt arra, hogy egy fegyelmi eljárás induljon ellene. Aztán volt egy olyan pozícióban levő kollégája, aki azt mondta, hogy hát hagyjátok békén, elvette a gyász az eszét, ne bántsuk. És ezért nem lett belőle újabb fegyelmi. Nekünk is titkolni kellett, bújni kellett, amikor konfirmációi előkészítőre jártam a városban, egy szűk félórás gyaloglás volt, én mindig néztem, hogy ki jár az utcán, nehogy valakivel találkozzak, és megkérdezze, hogy hova megyek. Mert ez ilyen szégyelni való dolog volt, de tudtam, hogy ez az érték, mert a szüleimben ből élnek.
Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem életem, te vagy a
Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel.
Említetted mellékszálként, hogy 10 évesen meghalt bátyád. Ennek mi volt a története, hogyha elmondható, és mégis hogyan éltétek meg ezt a veszteséget, hogy nem törte meg a szüleid hitét?
Ez a történet valahol ott van a hivatásom gyökerénél, persze ezt akkor még nem tudtam. Én 8 éves voltam. Arra emlékszem, hogy a bátyámnak olyan orvérzése volt, amit nem tudtak elállítani, és hát odaig ment a dolog, hogy mentőt kellett hívni, és akkor láttam, hogy utoljára. Később tudtuk meg, akkor még az orvosok se tudták biztosan, hogy ez heavy leukémia volt, ami elvitte bátyámat 2 hét alatt karácsony ünnep előtt pár nappal. És amikor aznap fölébredtem, látom, hogy 7:30 van, és mentem édesanyámhoz, hogy hát miért hagyott minket elaludni. És mondta, hogy ma nem megyünk iskolába. És akkor elmondta, hogy éjjel meghalt a bátyám, és hát egy pár szóval elmondta, hogy mit élt meg ott a kórházi ágy mellett éjjel, vagy hogy miket mondott a bátyám az utolsó szavaival. És ott rögtön pár órával a gyász beállta után, azt tudta mondani az én édesanyám jobb szavaival, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Tudott hálát adni azért a 10 évért, mint ahogy az egyik temetési imádságunkban is nagyon szépen benne van, és nekem azóta is sokat jelent, hogy tudjunk inkább hálát adni azért, amit az elvesztett szeretünkben kaptunk, mint sírni azon, amit benne elvesztettünk. Ez abszolút valósággá vált ez az akkor még nem ismert imádságos mondat édesanyám friss nyászát látva. Aztán nyilván megfogalmazódott bennem ennek alapján többször is az sokáig érzés szintjén, hogy hát van olyan hit, van olyan erő, ami egy ilyen helyzetet elbír. Akkor már második fiúkat veszítették el a szüleim, mert az első koraszülött volt, 4 órát él csak. De hogyha ezt a terhet el lehet viselni valamilyen erővel, hát akkor az nekem is kell. láttam ezt a megélt hitet. Édesapám férfiként máshogy élte meg a gyászát, inkább édesanyámban.
A családotokban ő kire támaszkodhatott? Volt még olyan rokon, vagy testvére neki, vagy mások, akik szintén hitben jártak?
Az egész családnak ez a hívő lelkülete volt. Én sokakat nem ismertem, tehát az anyai nagyszüleimet se ismertem például, de ismertem a nagybátyámat, édesanyámnak a bátyát, aki református lelkész volt, és kifejezetten evangelizációs stílusú lelkész, akit büntetésből Kisfaluba helyeztek. Letiltották, hogy kollégák se hívhassák meg evangelizációs szolgálatokra. Persze azért voltak bátor emberek, bátor lelkészek annak idején is, és így én is többször hallgathattam, hogyha valamikor a környékünkön prédikált. Nála csodálkoztam rá például arra, hogy lehet egyetlen bibliai mondat egyetlen szaváról is prédikálni akár. Hát ő volt az, aki engem nyaggatott gyerekkoromban. Újra meg újra megkérdezte, hogy na, Évikém, hogy állsz Jézus Krisztussal? Menekültem el. Én csak meg ne kérdezett, de sose felejtett el megkérdezni. És aztán, ahogy nőttem, vagy fejlődött bennem a hit iránti igény is, akkor eljutottam odáig ebből, hogy vártam, hogy megkérdezzel, hogy lehessen erről beszélgetni. Aztán 14 éves koromban még leveleztem is vele az élet és a hit nagy dolgairól. Sokat hatott rám, akár az igehirdetése, vagy ahogy hallottam őt énekelni. A harmadik emeleti lakásban laktunk, volt egy kis pianinunk. Ha ő ott járt nálunk, akkor zengett a ház. Akkor leült és kísérte az Isten dicsérő énekeket. Vagy az ő nevéhez fűződik, az az egyetlen, hát mondhatni, hittantábor, amiben kisiskolásként részt vettem. Unokatestvéri találkozónak álcáztuk, és vannak előttem arcok, szavak, akik és amik megérintettek azon az alkalmon, pár napig tartott az egész, és jegyzeteltem, meg írtam az énekeket. A tábor után 3-4-szer átmásoltam azt a kis füzetet, mert úgy éreztem, hogy nem elég méltó az az írás, az az épírás, ahogy én azt leírtam. És ott volt például az az ének, hogy eldőlt a szívemben, hogy szeretem Jézust.
Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem őt. Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Nincs visszaút, nincs visszaút.
Akkor dőlt el a szívedben, szerinted? Most így utólag talán megértve, hogy mi zajlott le benned? Vagy hol lehet úgy tetten érni a hitre jutást?
Az biztos, hogy fontos volt ez a tábor. Biztos, hogy fontos volt az előbb említett gyász folyamat. Én inkább a folyamatot látom, meg azokat az Isten élményeket, amelyekkel megajándékozott engem az Úristen. Mint hogyha nem kellett volna 180 fokot fordulnom ahhoz, ha a megtérésnek az alapszavát kezdjük boncolgatni, hanem kevesebbet, mert beleállítottak ebbe az irányba a szüleim annak idején, nyilván személyesen meg kell élni, de ennek nem egy alkalmát érzem, hanem ezt a sok emlékezetes Isten élményt, Isten közelséget, ami engem ott tartott Krisztus közelében. Például ebben a táborban égett belém ez a szó, hogy majdnem, hogy nem elég a majdnem. És aztán volt egy másik szó, ez már a teológus idő végéhez kötődik, ez a mégis, az isteni mégis szeretet. Amikor a teológián a búcsúige hirdetésemet mondtam el a teológusoknak, akkor ez volt az alapja, hogy láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Tehát az alkalmatlanságnak, a méltatlanságnak az érzésével indultam, és ezt az igét kaptam, hogy mégis, hogy tudom ki vagy, látom, hogy sokszor gyenge vagy, látom, hogy emberileg talán alkalmatlan vagy, de mégis én meggyógyítalak, vezetlek, ott lesz az én mégis szeretetem.
Lélekhangoló.
Istennel már egy egész hosszú utat járt el be 60 év alatt.
vezetett téged úgy, ahogy te nem akartad? Most itt a mégisnek ezt az oldalát is tekintve cselekszik így Isten?
Igen, voltak olyan fontos döntéseim, amiket ő érlelt meg bennem, úgyhogy előtte tiltakoztam. Talán három ilyet tudok kiemelni leginkább. Az egyik, amikor érettség után elkerültem Nyíregyházára, az én evangélikus egészségügyi gyermekotthonba gondozó nőnek. Édesapámmal jártam ott először gyerekként. Nem tudom, hogy miért kellett egy gyereket odavinni, de nagyon rossz emlékem volt utána. Láttam a lerobbant épületet, rossz körülményeket és azokat a beteg gyerekeket, akik kis ágyban töltik az életüket. És aztán mondta édesapám egyszer, hogy olyan nehezen tudnak szabadságra menni onnan a gondozónők. Hát én nyári munkára, diák munkára, álljok már be, segítsek, hát meg tudom csinálni. És magamban majdnem úgy kinevettem, hogy hát csak nem gondolja, hogy én oda-vissza megyek. És aztán hát ennek is hosszú története van, de mégis oda kerültem érettségi után. Hát én Debrecenben nőttem föl, és az egy kis gyülekezet. De a gyülekezet lelkésze volt az esperes. És azért kapott egy esperesi segédlelkész Nyíregyházáról. Fiatal, frissen végzett lelkész, aki megpróbálta Debrecenben összeszedni az ifjúságot. És hát mivel presbiter volt az édesapám, hát az elsők között keresett meg engem, hogy hol vagyok. Én kézilabdáztam és örültem, hogy vasárnaponként meccsek voltak, tehát nem hiányzott nekem abban az időszakban a templom. És volt egy nagy beszélgetésünk. Elkísértem a vonathoz, és úgy köszöntünk el egymástól. És ugyanazzal a vonattal jött Pest felől egy presbiter néni, akit ismertem, és egy busszal mentünk hazafelé, és akkor elmondtam neki, hogy hát úgy gondolkodom, hogy mi legyen velem, hogy mint. És az egyetemi felvételim nem sikerült, talán valami gyerekotthonba szívesen elmennék, én pedagógus tanoncként, vagy gyakorlatra. És akkor ő elmondta, hogy hát csak egyház intézménybe menjek, mert az ő lánya állami intézményben dolgozik, és nagyon nehezen bírja a légkört. És akkor hazaértem, lefeküdtem, nem bírtam elaludni, talán éjfél is elmúlt már. Egész addig nem tudtam elaludni, amíg meg nem ért bennem a döntést, hogy akkor én másnap bemegyek a lelkész hivatalba, ahol ez a segédlelkész fogja tartani az ügyeletet, és megkérem, hogy segítsen engem bekerülni az élénbe. És akkor el tudtam aludni. Másnap én voltam ott hamarabb hivatalnál, rám csodálkozott a lelkész, aztán bementünk, és elmondtam neki, hogy mit akarok. Azt hittem, hogy szinte a nyakamba fog ugrani, de csak ült némán az asztalnál, és bámult maga elé. És nem tudtam, hogy mi történik. És aztán egy idő után mondta el, hogy ő azt hitte, hogy viccelek. Hogy én most ezt nem mondhatom komolyan az előző napi beszélgetésünk után. Akkor távolságtartást érzett bennem, meg hogy én egy modern fiatal vagyok, vagy akarok lenni, hogy másnap egy éjszaka után én ezzel menjek oda. Szó szerint nem hittem. Aztán amikor mégis, akkor egyengedte az utamat. Édesapám örült, de a nővére meg az édesanyám le akar beszélni. Hogy ez nem neked való, az nehéz. És én tudtam, hogy ők jót akarnak nekem. És mire eljött a nap, hogy elmegyek, körülnézek, bemutatkozok, benyomást szerzünk egymásról, mi lesz a vége, akkor azzal az imádsággal indultam, hogy Istenem, te tudod, én ezt nem tudom így eldönteni, hogy most ez jó vagy nem. Adj valami nyilvánvaló jelet arra, hogy most oda kell mennem, vagy nem kell oda mennem. És hát megadta. Nyilvánvaló volt az ottani érzéseim alapján, főleg, hogy valamiért véletlenek nincsenek, de valamiért egyedül hagytak engem a legsúlyosabb betegek szobájában. És ott valamit kezdenem kellett magammal, vagy a gyerekekkel, és kezdtem magam otthon érezni. Tehát meggyőződést adott róla a lelkembe az Úristen, hogy igen, itt a helyed, és akkor egy évig ott voltam, és onnan aztán egyenesen. Na jó, nem egyenesen, de vezetett az utam a teológiára, mert ez volt a másik, amit nem akartam. Ez a segédlelkész, aki a feleségével együtt a szárnyai alá vett a nyíregyházi évenben, ő mondta ki először azt, hogy hát a teológiára nem gondoltam még. És akkor magamban szépen megint mosolyogtam, hogy nem. De hát muszáj volt utána rá gondolni, mert a bogarat betette a fülembe, és aztán ő vitt el a teológiai felvételére is. Aztán a házasságkötésem volt a harmadik, amikor azt mondtam az Úristennek, hogy hát itt van ez az ember, aki kezd nekem udvarolni, de hát csak ne őt add. És aztán mellette voltam boldog mennyasszony. És nem kényszerből házasodtam, hanem tényleg őszinte szívvel. Nyilván aztán nem minden úgy alakul az ember életében, rózsaszín módon, ahogy ezt elgondolja először. Voltak nehéz helyzetek, vagy évek, de amit az Úristen kezd el, ami az ő döntése, azt az ember nem tudja megbánni. Csak a saját döntéseinket tudjuk megbánni.
Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel.
4 gyermeketek született, és már van jelenleg 5 unokátok is. Ezt sem lehet megbánni. Hogyan tud egy családban továbbítódni az áldás? És hogyan látod az ő hitük alakulását?
Nyilván hitet továbbadni nem lehet, tehát ez a Szentlélek Úristen munkája. És bízom benne, hogy az ő kezében vannak a gyerekek és unokák. A középső fiunknak a családi helyzetét hozom ide, bizonyítva azt, hogy az Úristen ott van, és kézben tartja őket is. Ugye a saját gyerekeimet nem én kereszteltem, de az unokáimat már sorra keresztelem. És amikor a középső fiunknak megszületett az első gyermeke, kerestem az igét, mindig keresem az igét, hogy mi az, ami végigkísérheti ennek a gyermeknek az életét. És nem találtam. Megnéztem a születése napján az igét, hát mondom, erről nem lehet beszélni, hogy hűtlenné válik az ember az Istenhez, hát ilyen ige volt. És kerestem tovább, és nem volt. És megint visszamentem a születés napjának az igéihez, és ugye az volt, hogy ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. És akkor ledöbbentem, hogy miért nem láttani én ezt meg először. Mert a fiamnak a kereszteléségé az volt, hogy hű az Isten. És az első fia születésekor megkapja ezt az igét, hogy az Isten hű marad. Hát miről lehet beszélni, hanem erről? Megdöbbentő volt. És aztán megszületett a második fia. És már kerestem, hogy lesz-e folytatás. És lett. Mert aznap, amikor a második kisfiú született, az volt az igen, hogy hűséges az Isten, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Tehát megint ott a hűség. És ráadásul ott van az erőn felüli terhelés, ami viszont ennek a fiamnak a konfirmáció igéjében volt benne élés története kapcsán. Minden összefonódik, és mindenhol ott az Isten hűsége. És erre a hűséges Istenre bízom rá azóta is a gyerekeimet, unokáimat. Nem könnyű nekik ebben a világban ezt az utat követni. Látom a hullámzást is az életükben. De ha ennyire hűséges az Isten, akkor bizonnyal fogja őket tovább vezetni.
Mi a te erőforrásod Várpalotán és Tészen a gyülekezetekben? Honnan táplálkozol akár a közösségben is, és a saját belső szobádban, ahogy mondani szoktuk?
Érzem a háttérben elmondott imádságok erejét. Ez az új szolgálati helyben nagyon erősen érezhető. Aztán jönnek az igék. Gondolom, minden keresztény ember életében vannak ilyen kivilágló igék, amik vezetik, segítik. És az események, ahogy az Úristen alakítja a körülöttünk levő helyzeteket. Hát igéket tudnék mondani, amik kedvesek számomra. Érdekes, hogy talán nem is ige az első, hanem a születésem napja, mert én jubiláte vasárnapján születtem. És olyan jó megélni azt az örömet, ami a jubiláte vasárnapjának is a lényege. Ezzel az örömmel tölt el az Úristen, és ezzel szeretnék szolgálni minden körülmények között. Aztán a konfirmáció igém, ami úgy hangzott a 103. Zsoltárból, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Aztán említettem a teológián, a búcsúige hirdetésemnek az igéjét, de ott van az az ige, amit a lelki szavatásunk meghívójára tettünk föl, és az is az én választásom volt az évfolyamban. Arra tanítalak, ami javadra válik, és azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell, és ez is folyamatos valóság az életemben. Aztán a házasságkötés igéllyel, Péter leveléből, hogy épüljetek fel lelki házzá. És ott van benne az áldás, meg ott van benne a hiányérzet is, vagy bennem, hogy ez sikerülhetett volna jobban is. Hogy ne csak a gyülekezet háza, hanem az otthonnak a lelki háza is úgy épüljön, ahogy azt én egyébként elképzeltem meg, ahogy azt igyekszem segíteni mások családjában. Vagy talán mondhatnám azt az igét, ami a várpalotára kerülésem meghatározó igéje, hogy én megnyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be. Többször elém került ez az ige, illetve többször volt a várpalotai gyülekezettel kapcsolatban is előttem úgymond nyitott ajtó. Ott kezdtem a segédlelkészi szolgálatomat. Nem volt más, akit oda helyezhetett volna, püspök úr. Egy év múlva, amikor megmúlt a lelkészvizsgám, akkor is csak én voltam ott a gyülekezet előtt, hogy na, itt van ez a fiatal nő, egy éve látjátok, hogy szolgál, kell-e nektek, vagy nem. És akkor gyülekezet azt mondta, hogy nem, hát nő még nekünk sose volt a szószékünkön, mint egy parókusként. Tehát volt egy nyitott ajtó, ami bezáródott. És aztán pont 25 évvel később megkeresett a gyülekezet, hogy meghívással szeretné betölteni a megüresedett lelkészi állást, és hát engem is megkérdeznek, hogy vállalnám-e. Igen, mondtam erre, meg volt ennek a kellő lelki háttere, és tudtam, hogy az esperes úr melyik nap, mikor megy várpalotára bejelenteni, hogy a 6 megkeresett jelölt közül hányan vállalták a jelöltséget. És aznap reggel olvasom, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat, de mondom, akkor én előbb tudom, mint a presbitérium, csak én leszek az egyetlen jelölt, és úgy volt. Tehát a nyitott ajtó meg volt többször is, de ez, hogy senki se zárhatja be, ez most adatott meg. És készítette ugyanakkor a gyülekezetet is az Úristen az én fogadásomra. Tehát olyan csodálatos egymásra találást éltünk meg, várpalotán is, tésen is, aminek az öröme nem múlt el 10 év alatt sem.
Milyen üzenetet osztanál meg itt abból, amit rád bízott Isten, és amit fontosnak tartasz, amit most talán még inkább kicsúcsosodott, vagy fontos számodra is?
Azt gondolom, hogy manapság az emberek nem értik, vagy nem érzik a bűnnek a fogalmát, lényegét. Tehát azért is vannak kevesebben akár egy Isten tisztelten is, mert nem akarnak a bűnről hallani. Manapság minden szabad. Nekem gyerekkoromban volt mellbevágó, amikor ezzel az igével találtam szembe magam, hogy nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérése ösztönöz. És nagyon idegen volt nekem ez a kemény hang. Hogy lehet így beszélni? Hát ez nem fog oda vonzani senkit. A szeretet hangja kell, és nem tudtam szabadulni ettől az igétől, és újra meg újra előjött, hogy ez felelősség is, és tényleg szembe kell nézni azzal, hogy mivel viszonzom én azt a jóságot, amivel az Úristen megajándékoz. És akkor ez felnőtt koromban is visszaköszönt. Érdekes módon én kerestem a szigorú embereknek a közelségét. Emlékszem egy nagy beszélgetésre, több is volt, de most ez jön elém. Nem lelkészszel beszéltem, hanem egy mély hitű, kedves idősebb testvérnővel, és nyilván ez komoly lelki munka, amikor az ember a mélységeket járja meg. És utána beszéltem valakivel, és tulajdonképpen sajnált, hogy hú, de nehéz lehetett neked. És én meg nem értettem, hogy hát nem kényszerből mentem oda. Nekem ez kellett. Nehéz volt, de engem nem sajnálni kell ezért, hanem az az öröm, hogy van erre lehetőségem, hogy ezt kibeszéljem, átbeszéljem azt, ami a lelkemben van. Tehát nem lehet a bűnt lesöpörni, meg semmibe venni, hanem szembenézni vele, hogy valamit elrontottam, valamit elmulasztottam, le kell tenni, meg kell kapni rá feloldást, és úgy menni tovább.
Végéhez közeledő műsorunkban dr. Zsernai Józsefné várpalotai lelkészt hallhatták. Ő bibliai igék pilléreire támaszkodó életútjáról beszélt nekünk, felemlítve szerettei hitét és a gyermekei és unokái életében megtapasztaltakat is. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Keressék műsorunkat a Spotify-on, lélekhangoló név alatt podcastként is. Visszajelezhetnek nekünk műsorunkkal kapcsolatban a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzzunk az Evangélikus Rádió Misszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,